Kedves hallgatóink, a következőkben Pap Tihamér Ferences atya és Vancsura Margit beszélgetése hangzik el a gyónásról és a bűnbánat szentségéről.
Szeretettel köszöntöm Pap Tihamér atyát, aki a pesti ferencesektől jött el hozzánk a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójába.
Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel jöttem. Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és fontosnak tartom annak az értéknek a közvetítését, amit a Mária Rádió hitünkkel kapcsolatban, annak a gyakorlatával és a mai világban való eligazodással segítséget nyújt.
Köszönjük szépen ezt a szép beköszöntést, és hát kérem, mutatkozzon be a hallgatóknak röviden, azért is kérem erre, mert ugye jelenleg a pesti ferenceseknél szolgál, de hosszú az életútja, hiszen már túl van az aranymisején. Merre fele szolgált előtte?
Hála jó Istennek, hogy már 54 éve a papszentelés, és amikor engem szenteltek 68-ban, akkor egyetlen lehetőség volt ferencesként működni az iskolában. Ezért, ha nem is kifejezetten tanári hivatásomat éreztem, de a ferencesség érdekében és annak a szolgálati lehetőségeként választottam a tanári szolgálatot. Nyelvekhez nem túl nagy érzékem volt, a humán tárgyak eléggé politikától áthatottak voltak, így aztán a matematika és a fizika maradt igazából a lehetőségként. 73-ban végeztem, és attól kezdve 15 éven keresztül Esztergomban, a Ferences gimnáziumban tanítottam. Alapvetően kollégium, tehát a nevelőtanárság is beletartozott. Aztán a kollégiumnak is voltam egy időben vezetője, majd a házfőnökként a rendi közösséget. Minden mellett megmaradt mindvégig a tanítás és a nevelés alapvető feladata. 88-ban átkerültem a budai rendházba, szintén rendi szolgálatra házfőnökként, de ugyanakkor a Szentendrei gimnáziumban 3 évig tanítottam. És ekkor nyílt lehetőség Kárpátalja felé elindulni. 89-ben kezdődött a kárpátai misszió, akkor én még konkrétan le voltam kötve szolgálattal, de 2 év után, 91-ben nyílt lehetőség, hogy az onnan visszatérő Zagykó László atyát helyesítsem, illetve helyében vállaljam a szolgálatot. 11 év kárpátai szolgálat volt, nagyon szép, sok gazdagsággal, sokféle lehetőséggel. Utána visszatértem Magyarországra 2002-ben, és akkor Szentkútra kerültem. Úgy gondoltam, hogy egy kis pár éves pihenő és ottani szolgálat, de aztán 5 hónap múlva Széchenybe kerültem káplánnak. Egyébként ott nőttem föl. Aztán visszakerültem Szentkútra, 10 hónap múlva folytattam Zalaegerszegen plébánosként. Az is mindössze 2 év volt, mert aztán visszakerültem Szentkútra, és ott aképpen akkor kezdődött a nagy megújítás, abban is részes voltam. És aztán 2017-ben, 8 éves szentkúti szolgálat után kerültem Esztergomba, a régi helyemre, ami mindössze 1 évig tartott, mert aztán helycserével, kapisztrátjával ő Budáról került Esztergomba, én meg Esztergomból Budára. Az 2 éves volt még Budán, és azután kerültem a pesti ferencesekhez, ennek is most már lassan 2 éve. Itt a legfőbb feladatom a gyóntatásban és a szentmiségben való részvétel, tehát lelkipásztori szolgálat. Úgy érzem, hogy amit még tudok, képes vagyok végezni szolgálatot, annak a legideálisabb lehetősége most, amit most csinálok.
A rádió beszélgetésünket megelőzően levelet váltottunk atyával, és amikor felkértem arra, hogy a bűnbocsánat szentségéről beszélgessünk, vagyis hát jó tanár módjára tanítson minket jó gyónni. Az első mondat a Tihamér atyának az volt, hogy Jézus csodálatos ajándékának tekinti a gyónást. Ugye a Mária Rádiót protestáns testvérek is hallgatják, és talán nem keresztények is, és részükről ez a kijelentés nagy kérdéseket vethet föl, hogy miért ajándék a gyónás, miért nem elég a személyes imában való bűnbánat.
Valóban a szentelésre készülve nagy félelem töltött el, hogy hát egyáltalán egy váratlan helyzet a gyóntató székben bármi előkerülhet, hát hogy fogok én tudni helytállni, hogy jut nekem eszembe mindaz, amit a teológián erről tanultunk, elkölcsönben, teológia, stb. Viszont nagy meglepetés és ajándék volt az, hogy valóban a Szentlélek működését tapasztaltam meg. A legfontosabb, hogy a gyóntató odafigyeljen, a gyónónak a gondjára, problémájára, életére. És valóban Isten működik. A gyóntatónak az a szerepe, hogy közvetítsen a gyónó és Isten között, hogy a gyónó bizalommal kinyíljon Isten felé, letegye a terheit. Alapvetően, hogy miért fontos a gyónás? Hát az emberi döntésünk, cselekvésünk, annak a kifejezése, hogy belátjuk, ha rosszat tettünk, belátjuk, hogy gyöngék voltunk, de Isten kegyelmével újra akarunk kezdeni. A bűn sohasem magánügy, hanem mindig a közösségre vetül, más emberek életét is beszennyezi, sérti, tehát akkor illő bocsánatot kérnünk a többi embertől is, de hát mindenkihez nem mehetünk oda. Ezért a gyóntató személye az, aki közvetít a hívő közösség részéről és Isten részéről. A gyóntatónak mondjuk el az Isten iránti bűnbánatunkat és bocsánatkérésünket, ugyanez a bocsánatkérés a hívek felé is, a gyóntató személyben is, ő mondja ki a megbocsátást, vagy a kiengesztelődést mindkét oldalról. Ugyanakkor, mint szentség, Isten kegyelmének a működése, tehát itt nem a gyóntató teljesítményéről van szó, hanem az Isten kegyelmének a közvetítéséről.
Majd a személyes részére még kitérünk, de most kicsit fogjuk meg azt a fogalmat, hogy bűn. Mi az a bűn? Ugye a polgári értelemben véve, hát sajnos nem minden tekinthető bűnnek, vagy tekintendő bűnnek, ami keresztény értelemben, ha csak arra gondolunk, hogy a megbocsájtás, haragtartás, vagy ha nehezebb témákra gondolunk, ugye abortusz, válás, stb. Keresztény ember is néha nagyon nagy bajba van, hogy most ez bűn vagy nem bűn, hogyha csak tényleg felületesen szemléli ezeket a dolgokat a saját életében, hogy lehet ezt meghatározni?
Nyilván a bűnnek van egy objektív háttere is, az Isten parancsa, amit az emberi természetünkbe beleírt és normaként elénk állít. A 10 parancsolat ezt fejezi ki, annak a gyakorlati lebontása az, hogy a részletekben ennek hogyan teszünk eleget. De az új szövetségben alapvetően nem a törvény betűje, ami szabályoz bennünket, hanem a szeretet parancsa. Tehát a bűn valójában a szeretet elleni vétség, a szeretet megsértése, ilyen szempontból okozok kárt vagy bajt másoknak, de az mindig saját személyemre is visszahat. Tehát nem mondhatom azt, hogy a másiknak úgy kell, mert én sikerült nekem valami rosszat tennem, az engem legalább annyira megkárosít. És aki kiértékeli, az maga Jóisten. Ugyanakkor a bűn mindig személyes döntés is, tehát nem lehet véletlenül bűnt elkövetni, hogy nem vettem észre. Ebből a szempontból más a keresztény értelemben vett bűn, mint mondjuk a polgári értelemben, mert ott a törvény megszabja, akár tudtam, akár nem, vétettem ellene, számon kérik, megbüntetnek, következményét viselnem kell. Természetesen a következményét így is viselnem kell, de egészen más az Isten előtti bűnösségem, amiben én tudatosan döntöttem, vagy nem döntöttem, vagy belecsúsztam. A bűn bánat az mindig ennek a szeretet kapcsolatnak a rendbehozatala, vagy gyógyítása, hogy visszajussak az Isten gyermekségnek az ajándékához. Éppen ezért a gyónás, mint kiengesztelődési lehetőség, az a egyház tagjainak, a Krisztussal közösségben és a Krisztus szentségeit elfogadó hívő közösségnek a lehetősége. Ajándék, mert Isten felajánlja azt, hogy helyrehozzuk, rendbe tegyük, gyógyuljunk belőle. Ő a gyógyító, aki látja mi egész helyzetünket, és úgy vezeti tovább életünket, hogy sokszor a gyöngeségeink még nagyobb távlatok felé vezetnek, és döbbenünk rá az igazi lehetőségeinkre, hogy a Szentírás írja, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, még akár a saját gyöngeségei, kudarcaik is.
Azt tetszett mondani, hogy a szeretet megsértése az a bűn. Sokszor azért nem ilyen fekete és fehér ez a dolog.
A szeretet azt jelenti, hogy a javát akarom a másiknak, de természetesen, hogy a szeretet parancsa az két részből áll, hogy Jézus is világosan megfogalmazza az Isten iránti szeretet, amely teljes szívből, teljes erőmből, minden erőmből, egész szívvel való szeretet. A második része az éppen a felebarát és önmagunk szeretete, hiszen mi is Istentől kapott ajándék vagyunk, és legfőképpen a magunkban kapott ajándékokért vagyunk felelősek. Nem tudom úgy a másikat szolgálni, hogy a magam értékeit ne becsüljem meg. Tehát ez szorosan összefügg. Ugyanakkor éppen a mai világunk a szeretetet igencsak lejáratta, és igencsak összekutyult, hogy most valójában mi is a szeretet. Nem érzés, nem valami gondtalanság, nem valami idill jó érzés, hanem hogy helyemen vagyok, és azt a célt szolgálom magamban, másokban, hogy az Isten terve megvalósuljon bennünk. És tulajdonképpen ez a gyökere a gyóntatásnak is, hogy segítsem a gyónót fölismerni, rádöbbenni, hogy az Istennek milyen csodálatos terve van róla, végtelen bölcsessége és szeretettel. Ha ezt megtaláljuk, akkor a tovább lépéshez is hatalmas erőt kapunk. Vajon hogyan valósul meg bennem Istennek a rólam elgondolt csodálatos terve? És ez mindenkinek érdeke. Ott lesz boldog, ott teljesedik ki az élete, ott válik minden értelmessé. És a gyóntatónak alapvetően ez a feladata, hogy a gyónónak segítsen rányitni arra csodálatos világra, tervre, gazdagságra, amit ő Istentől kapott.
Még egy kicsit maradjunk itt a bűn fogalmánál. Ugye nem vagyunk mindig tisztában azzal, hogy mi a súlyos bűn és mi a bocsánatos bűn.
Mindig a lelkiismeretünk a döntő szempont, hiszen bűn az, amit a fölismert igazsággal, törvénnyel, elvárással, kötelességgel szemben vétünk. A mértéke, az függ nyilván a cselekedetnek önmagában a súlyosságától, de nagy mértékben függ a lelkiismerettől és a tudatos megéléstől. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy külsőleg valami nagy bűnnek tűnik föl, és az Istennel való kapcsolatban és a saját lelkiismeretemben ez a súlyosság, ez csökken, akár azért, mert nem tudatos döntés történt, akár azért, mert nem szabad döntés történt. Például, mondjuk egy függőségbe került embernél, akár az ital, a drog, a szex, az lehet szubjektíve, nem súlyos bűn, mert nem a saját döntésével tette meg, hanem egy olyan helyzetbe került. Hogy miért került olyan helyzetbe? Ez függ a saját élet korábbi döntéseitől, függhet a családi örökségtől, amit akár pszichikailag, akár lelkileg, akár fizikailag örökölt, függhet külső tényezőktől, amit megint csak nem a saját szabad akaratával választott. Ezért a Jóisten az illetékes abban, hogy a bűnösségünket fölmérje. Az Istennel való kapcsolatunk viszont segít bennünket arra, hogy az Isten szemével tudjunk magunkra tekinteni. Tehát minél inkább nyitott a szívünk Istenre figyelésben, annál inkább megkapjuk azt a világosságot, hogy felismerjük. Ezért például, amit mondjuk kezdő időben föl se ismertem, meg se említettem, azt egy későbbi szakaszban az életemnek fölismerhettem, hogy az nekem mennyire káros volt, mennyire helytelen volt. Nem mondhatom, hogy akkor én mit követtem el, de nagyon is jogos, hogy később ezt föltárjam, hiszen akkor már szembesülök vele, hogy ezen változtatni kellene, vagy tovább lépni, vagy átadni a Jóistennek, mint akkori örökségemet.
Tehát ez egy több tényezős dolog akkor, hogy mi Igen. a bűn. Ugye van egy objektív, kimondott bűnük, nyilván a 10 parancsolat alapján ismerjük ezeket, van egy szubjektív része, ami a személyes életemnek a hozadéka, és azt tetszett mondani, hogy a lelkiismeretem dönti el. Igen, ám, de a lelkiismeretünk az nem mindig helyesen kódol minket. A lelkiismeretünk helyesen kódolt, hiszen Isten kódolja, de ugye tudjuk, hogy van laza lelkiismeret, van aggályos lelkiismeret. Hogy lehet a lelkiismeretünket rendben tartani?
Maga Jézus mondja azt, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, ha bennem maradtok, akkor gazdag az életetek, bő termést hoztok, ha nem, akkor elszáradtok. Itt is kezdődhet a felelősségünk, hogy nem törődünk az Istentől kapott értékeinkkel, hitünk kincseivel, önmagunk nevelésével, tehát eltorzul. Később már nem fogom észrevenni, tudod, ennek a gyökere ott van, hogy a kicsiben vagy a kezdő időpontban sem vettem komolyan. Vagyis soha nem mondhatom azt, hogy hát vannak olyan kis dolgok, amivel a Jóisten se törődik, nyugodtan lépjek túl, és akkor egyre tágabb lesz a lelkiismeretem. Aztán észre sem fogom venni már a súlyos dolgokat sem. Istennek a szava, Jézusnak az evangélium örömhíre tanítása az alapvetően segít, hogy újra és újra szembesüljünk azzal, amit Jézus elénk tár. Elénk tart tükröt, bemutatja az Isten elgondolását rólunk, Isten igényességét. ezek segítenek, ha ezt komolyan veszem. Tehát maga az Istennel való kapcsolatom és a lelki életem erősen befolyásolja, hogy milyen irányba fejlődök. Itt később mondhatom, hogy ha meg se kottyan, ez már nem jelent nagy dolgot, de ezért is felelős vagyok azokban a lépésekben, amivel idáig eljutottam.
Talán a rohanó világ eltántorít minket az igazi lelkiismeret vizsgálattól, a tiszta lelkiismeretünket beszennyezi. Most már több évtizede gyóntat, ebbe is beleláthat.
A gyóntatásból leszűrt tapasztalatom az, hogy ma épp olyan csodálatos az emberi lélek is, és a Jóistennek a kegyelme is. Tehát nem kenhetjük egy kornak a szellemére azt, hogy most miért így vagy úgy élünk. Ádámtól kezdve, az első bűntől kezdve ott van a megromlott természetünk, a rosszrahajló természetünk, ott van a bennünket körülvevő világnak a hatása, amely esetleg sodor. Mondhatjuk, hogy a mai világ igencsak erőteljesen sodor minket Istentől. De Isten nem korlátozható abban, hogy ő megszólítson bennünket, hogy egy olyan fényt, világosságot tárjon elénk, amiben ráismerünk igazi értékeinkre, önmagunkra. Tehát ma épp úgy lehetséges, hogy Isten kegyelmével és ajándékaiból tartalmas, szép életet alakítsunk ki. És tulajdonképpen erre csodálkozom rá mind a mai napig, hogy mi minden történik az ember szívében, ha nyitott Isten felé. Ilyen szempontból minden gyóntatás, minden egyes eset a Jóistennek a csodáját tárja föl, hogy hogy munkálkodik bennünk.
A műsor végére szerettem volna szállni azt, hogy bátorítson minket a gyónásra így a nagybőjtben, de azt hiszem, hogy ennél bátorítóbb szavak nem is kellenek, mint hogy az Isten csodáját tapasztalhatjuk meg ott a gyóntatószékben. Egy kicsit még azért faggatnám, hogy sajnos ugye az is előfordul, hogy valakinek rossz élménye volt valamilyen gyónással kapcsolatban, akár gyermekkorba, akár fiatal felnőtt korba, és onnantól kezdve teljesen elfordul ettől a szentségtől, vagy az összes többi egyházi liturgiától és a szentségektől. Nekik is üzenjünk valamit.
Súlyos a felelőssége azoknak, akiket a Jóisten meghív munkatársaiul, és ez mindenkire vonatkozik. Egy orvosnak épp úgy felelőssége van a betegek iránt, ha ő a viselkedésével bizalmatlanságot kelt, de leginkább az Isten dolgaiban. Ez olyan tényező, amit Jóisten mindenkivel el fog számolni, de nagyon súlyos a felelősség. Megtörtént dolgokat nem tudunk lesöpörni, de hogyan segíthet a környezet, akár házastársak egymásnak, akár a szülő-gyermek vonakozásában, akár baráti körben, bárhol. Azzal, hogy megpróbáljuk ezek ellenére is Isten szeretetét közvetíteni. Tehát például egy megbotránkozó, Istent elutasító, vagy legalábbis a vallási életet elutasító ember felé nem úgy kell mennünk, már pedig ez kötelező, és majd megbüntet a Jóisten, nem csinálod, meg nem mész templomba, hanem elindulni abba az irányba, hogy Isten mennyi ajándékkal vesz körül. Mindenki nagyon is érzékeny a szeretetre. Nagyon sok esetben, amikor családról van szó, gyerekek, szülők, házastársak, akkor megkérdezem, hogy szoktak-e együtt imádkozni. És akkor pont arra hívom fel a figyelmet, hogy egyrészt a közös imának az az érték, hogy befogadjuk Jézust a körünkbe, tehát már ő is ott van jelen. A másik, hogy nem elsősorban ilyen meg olyan kötött imákat kell sokat mondanunk, hogy jó legyen az életünk, hanem személyesen megköszönöm a Jóistennek a másikat. Házastársa, házastársat, szülő a gyermeket, gyermek a szülőt. Tehát kifejezem azt, ami a másikban számomra érték és ajándék, és ezt mint Istentől kapott ajándékot mondom el. Tehát mondjuk egy valamelyik házastárs nem gyakorolja hitét, akkor nem a fenyegetés, hogy már pedig micsoda bűnt követsz el, hanem behozni a család milliójébe, mennyi ajándékot hordozunk, kapunk, vagyunk hálásak Jóistennek, és ez már is kinyitja a szívet, és úgy tünteti föl, hogy Isten folytonosan elhalmoz minket ajándékaival, és mi ennek a szerető Istennek próbálunk, kezdünk választ adni.
Akkor a szeretet a megoldás mindenre.
Igen.
A szeretet kifejezése. Igen.
Most még azért hadd hozzak szóba olyan helyzeteket, amikor valaki függőségbe kerül, bármilyen szenvedélynek, kiszolgáltatottságnak, és ott nem olyan egyszerű, hogy na, akkor mától kezdve ne csináld, vagy szabadulj, nem képes rá. De nagyon fontos, hogy felfedezze, hogy Isten végtelen szeretettel néz rá, és amit a szűzanya kap válaszul az angyal üdvözletkor, hogy Istennek minden lehetséges, ez az alapja annak, hogy van reményem. Én a magam erejéből nem tudok kiszakadni egy adott helyzetből, nem tudok változtatni rajta, de Istennek minden lehetséges. Ha tehát én Istent megtisztelem azzal, hogy bízok benne, hogy rábízom magamat, és kérem a segítséget, ő nem fog cserben hagyni. És ez a bátorítás nagyon fontos azoknak, akik egyébként reménytelennek látják a helyzetüket. Tehát nincs reménytelen helyzet, Isten irgalmát nem lehet korlátozni. Egyetlen feltétel, hogy elfogadjam Isten segítségét, mert ha én megtagadom, akkor a Jóisten se tud segíteni, ő nem tesz erőszakot rajtuk, azért adott szabadságot, hogy döntsünk. De mindent megtesz azért, hogy bízzunk benne.
Ahogy Mária is kimondta ezt az igent.
Igen, és pontosan erre mondja, nem abban azért mondta ki, mert ő most már képes lesz rá, és olyan erős, hanem Istennek minden lehetséges, és ez végig kíséri az életét a legnehezebb helyzetekben is.
Beszéltünk az előbb erről a kérdésről, hogy ugye a papoknak mekkora a felelőssége, és éppen a papoknak tartanak a gyónással kapcsolatos továbbképzéseket Mátraverei Szentkúton.
Többféle továbbképzés van, tehát a lelkipásztori továbbképzés, ami több mindenre vonatkozik, nem csak a gyóntatásra, de Mátraverei Szentkúton még akkor én is ott voltam, amikor külföldről is meghívott előadókkal megerősítve egy eléggé átfogó ilyen továbbképzés volt, nem csak a ferenceseknek, hanem papoknak, tehát 40-50 pap részt vett akkor, és nagyon hasznos dolgokat. Mint ahogy minden szolgálatban szükség van a fejlődésre, a nyitottságra, a továbbképzésre, senki sem mondhatja azt, hogy most már én ki vagyok képezve, most már mindent tudok, a kis ujjamból kirázom. Ezért fontos az a nyitottság, hogy a tudásban, az emberekkel való bánásban, az emberi problémáknak a megoldásában segítsük egymást, támogassuk egymást, tanuljunk egymástól, és mindig kezdők vagyunk. Olyan értelemben, hogy sohasem érezhetem és mondhatom azt, hogy hú, én most már mindent tudok. És még valamit hadd említsek már ezzel kapcsolatban. A híveknek a felelősség a papjaikért. Nem csupán karba tett kézzel kell válni, hogy nekünk a legjobb papunk legyen, és mindent jól csináljon, hanem kísérni kell, imádkozni érte, segíteni. A papot is meg kell ajándékozni a bizalommal, az imádságos lelkülettel, a dicsérettel, azért, amit jót tesz. Mert főképpen a jelen helyzetünkben nagyon sokszor túlterheltek a papok a szolgálatukban. Annyiféle feladat és terület tartozik hozzájuk. Ebben könnyen ki lehet égni. Ha csak nincs egy imádságos környezet, amelyik támogatja is, bátorítja is, dicséri is, erősíti abban, hogy hálásak a szolgálatáért. Ez sokat jelent arra, hogy a pap is reményben lássa, hogy mindaz, amiért fáradozik, annak van értelme és gyümölcse.
Ugye még Ferenc pápa is kérte az imáinkat kezdettől.
Rendszeresen kéri.
Ha már itt a papoknál tartunk, azért csak kiválasztjuk, hogy kihez menjünk gyónni. Mit javasol, atya? Jó az, hogyha van egy állandó gyóntatónk, egy lelkivezetőnk, vagy az ismeretlenség homályában talán őszintébben fel tudunk tárulkozni?
Először arra válaszolnék, vagy azt említeném meg, hogy ha valaki úgy megy be gyónni, hogy elsorolja a bűneit személytelenül, független attól, hogy ő kicsoda, milyen helyzetben van, arra azt mondanám, hogy az nem is gyónás. Azt megtanulom a bűnök listáját, elsorolom és kész. Tehát én mindig figyelek arra, hogy vajon mik a körülményei annak, aki most éppen a saját életéről számol be, és mi a vonatkozása az ő élete helyzetéhez, családos, milyen munkát végez, hogyan, milyen kapcsolatai vannak. Tehát ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy az tényleg gyónás legyen, vagyis az életemről számoljon be. általában én a gyóntató székben nem igen ismerem meg akár a rendszeresen jövőket sem, mert ott van a rács, ott van egy kis fólia, tehát meg nem is törekszem rám, de ha akár a hangjából, akár a problémáiból ráismerek, akkor már könnyen tudom őt tovább segíteni az ő útján, és ilyen szempontból jó, hogyha konkrétan épülni akarok a lelki életemben, az Isten kapcsolatomban, keresztény voltomban, akkor egy olyan tudatos kíséret hasznos, amivel tovább építkezem, nem csak egy pillanatnyi tűzoltást végzek, hogy ne ezok a bűnnél letettem, megyek tovább, aztán legközelebb visszatérek hasonló problémákkal, anélkül, hogy komolyan venném a törekvést. Tehát az, hogy valaki mondjuk ugyanahoz a gyóntatóhoz jár, az az ő számára kedvezőbb helyzet, hogy nem kell magyarázkodni, nem kell alapvetően gyökerénél kezdeni, és lehet távlatot nézni, hogy hogyan tovább. A lelki vezetés az esetleg arra is igényt tart, hogy nem csak a bűneit mondja el és feloldozást kérjen, hanem tanácsot kér, vagy megbeszéli, és kicsit áttekinti a dolgait, hogy hogyan fejlődik tovább.
Az egy következő lépcsőfok a lelki vezetés, az egy hosszadalmas
folyamat. Tehát nem mindenki tudja ezt megtenni, mennyiségben nem is lehetne győzni azt, hogy most minden embernek lelki vezetést nyújtani, akinek viszont erre igénye van, nyilván törekedve arra, hogy most ne vegyem el a fölösleges az időt, és ne szószállítjálkodás legyen, de a lényeget átbeszélve tovább tud haladni.
Gondolom, hogy nem csak a gyónásban, hanem az elégtétel adásban is valamennyire személyesnek kell lenni a papoknak, hogy az valamennyire a bűnök tartalmához igazodjék, illetve az emberhez igazodjék.
Sokszor találkozom a gyónásban azzal, hogy jaj, hát nem végeztem el az elégtételt, jaj, hát túl nehéz volt, vagy túl sok volt, vagy nem sok gondom. Ezért én magam részéről törekszem a minél egyszerűbb elégtételre, mert valójában nem az elégtételnek a súlya és nagysága fogja a továbblépést meghatározni, hanem az a igény, hogy odafigyelek Istenre, és személyessé válik a kapcsolatom. Tehát akár egy mi atyánk elimádkozása is lehet nagyon nagy segítség, ha én nem elhadarom, hanem Jézus tömörségére figyelve minden kérését a szívemből próbálom elmondani. Tehát fontos az, hogy az a készség legyen, hogy Istenre odafigyelek, kegyelmét elfogadom, és vele együttműködve haladok tovább.
A gyónás szentsége az Isten ajándéka, és hát megszabadulunk a bűnöktől, meg volt az elégtétel, elhatározás, aztán jön a neheze, hogy meg is kell valósítani az életemben, amit ugye szentül elhatároztam. De hát sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk, én személyesen is, mint hívő ember, hogy újra és újra ugyanabba a gödörbe belecsúszunk, ugyanazokat a hibákat, botlásokat követjük el, mintha ilyen reménytelen sziszifuszi munka lenne ez az életünkben.
Egy gyóntatótól hallottam humoros és elgondolkozó megjegyzés, akkor a fő hívő arról panaszkodott, hogy hát mindig ugyanazokkal a problémákkal jön, és már szégyeli, és akkor megkérdezte a gyóntató, szeretne újabb problémákkal jönni? Vagyis az a sziszifuszi munka, hogy újra és újra szembesülök vele, az mégsem azt jelenti, hogy helyben topogok, hanem nem nyugszom bele, és tovább. És az, hogy finomodik, és azért mégiscsak tovább haladok, az pont azt jelenti, hogy ragaszkodom Isten ez a magam reménytelen próbálkozása ellenére is, és rábízom magamat. A kegyelem meg tovább vezet. Észre se fogom venni, hogy már mégse ott tartok, ahol, akkor, hanem tovább lépek, és egyre inkább Isten szeretetében fogom látni a saját életemet is.
Akkor ne szégyeljünk ugyanolyan bűnökkel visszajönni?
Inkább, mint hogy újabbakat keressünk.
Ugye itt a böjti időben halva az önbátorító szavait talán a hallgatók el is mennének gyónni. Azok is elmennének, akik már régen voltak, de nem tudják, hogy kihez forduljanak, kit hívjanak fel. Egyszerűen hívjanak fel egy plébániát, és érdeklődjenek a gyónási lehetőségről. Hogy van ez a ferenceseknél?
Ferencesek szerencsés helyzetben vannak, mert a mi templomunkban a Ferenciek terén én minden nap reggel 8-12-ig délután 4-től 7-ig folyamatosan van gyóntatás, tehát bárki ebben az időben betér, biztos, hogy talál gyóntatót. tehát mondjuk első péntek időben, vagy advent időben, vagy nagyobb ünnepek előtt, akkor akár 4-5 gyóntatót is talál, és válogathat, hogy most melyikbe tér be, de mindig talál. Tehát aki a gyónást el akarja végezni, az sajnos világi paptestvérek sokszor vannak olyan helyzetben, hogy több egyházközség vagy több templom is van rájuk bízva, nem is győzik, hogy ők ott legyenek a gyóntatószívben. Hajlamosak arra is, hogy hát a Ferences érdi van gyóntatás, menjetek oda, hogyha akartok gyónni, de azért vannak, akik szívesen is, lelkiismeretesen, jó szívvel végzik a gyóntatást. Tehát keressük meg a lehetőséget. Itt Budapesten igazából a Ferenciek tere, de a Margit körúti templomban is rendszeres gyóntatás van. Ugye a szerzetesek jobban tudnak erre időt is, meg odafigyelést is szánni.
Atya, van-e bármi, amit szeretne még a hallgatóknak elmondani, üzenni, bátorítani őket a gyónás szentségére?
Talán az elmúlt évtizedeknek a tapasztalatából nagyon fontosnak érzem, hogy beleéljem magamat a gyónó helyzetébe. Tehát ne egy kívülről és ítélkező módon, hanem fölteszem magamnak a kérdést, én a maga, az ő helyzetében milyen kiutat látok, mibe kellene kapaszkodnom, hogy tovább lépjek. Így akkor sokkal inkább megtalálom számára is a segítségnyújtás lehetőséget, hogy megértve nehézségeit, tehetetlenségeit is, mégis meggyőződéssel és reménnyel tudok neki bátorítást adni, hiszen végül is Isten végtelen szeretetével kell, hogy találkozzunk, és ő benne kell, hogy bízzunk. A gyóntatónak az a szerepe, hogy létrehozza a gyónó és a Jóisten közötti kapcsolatot és bizalmat.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és elmondta nekünk ezeket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenre, nagyon szépen köszönöm a meghívást, ha nem is nagy okos dolgokat, de a tapasztalataimból szerettem volna megosztani az átélt dolgokat. Köszönöm szépen.
Isten áldja.
Pap Tihamér Ferences atya és Vancsura Margit beszélgetése hangzott el a gyónásról és a bűnbánat szentségéről. Köszönjük a figyelmet!